Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 9. előadásán ebben a szemeszterben, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjának kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 3. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged oldalon, a Webrádió honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című lapban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Illés Mária 1961-ben született Kalocsán, zenei tanulmányait is ott kezdte. Biológia tagozaton érettségizett, majd Szegeden elvégezte a zeneművészeti főiskolát zongora és szolfés szakon Bódás Péter osztályában. Muzikológusi diplomáját Budapesten a Zeneakadémián szerezte meg. Tanárai voltak Kró György, Somfai László, Dobszai László és Talján Tibor. 2 évig dolgozott a Zenetudományi Intézetben, ahol a magyar gregoriánum pentaton dialektusának kutatásával foglalkozott. 1994-ben költözött családjával Szegedre, azóta tanít az STE zeneművészeti karom. Rendszeres kurzusai, általános zenetörténet és stílusismeret. Emellett zeneirodalom tanára és korrepetítora a zeneművészeti szakközépiskolának is. 1997 óta jelennek meg zenei tárgyú írásai különböző lapokban, folyóiratokban. 2001-től 2003-ig a Dél-Magyarország zenekritikusa volt. A Szegedi Szimfonikus Zenekar Hangoló című hírlevelében 1999-től 2007-ig volt állandó rovata Zenei Ügyelet, illetve Műsoroló címmel. Rendszeresen publikál a Szegedtől Szegedig antológiában. Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktorjelöltje. Kutatási területe Szeged 20. századi zenetörténete, ezen belül elsősorban Vántus István zeneszerzői életműve. Az előadáson élő zene is elhangzik illusztrációként. A műveket előadják Benedekfi István zongoraművész, az STE Vántus István gyakorló zeneművészeti szakközépiskola tanára, valamint Benedekfi Zoltán, Endrei Eszter, Hol Zsuzsanna és Kovács Éva, az STE zeneművészeti kar hallgatói. Felkérem Illés Mária adjunktus asszonyt, tartsa meg előadását.
Üdvözlöm a hallgatóimat! 2009-et Magyarország Haydn évé nyilvánította. De amellett, hogy Haydnnel kapcsolatosan rengeteg rendezvényen találkozhatunk idén Magyarországon, amellett más nagy zeneszerzőknek is évfordulója 2009, itt láthatják a képeiket. A 4 legnagyobb, akiknek évfordulója van, az ő életükben közös pont az, hogy mindannyian kötődnek Londonhoz, illetve hát Angliához. Percy ugye angol születés egész életét Londonban töltötte, Handel letelepedett ott, Haydn a legnagyobb sikereit ott aratta, és Mendelssohnnal is ugyanez a történet, hogy ő is a legsikeresebb éveit itt töltötte. A mostani témára készülve szűkítettem egy kicsit ezt az anyagot, és a 18. századra koncentrálva megtartottam a londoni helyszínt. Itt 2 zeneszerző maradt, ugye Handel és Haydn, de közéjük beékelődik ilyen módon Christian Bach, és így 3 német szerzőnek az angliai tevékenységét fogom ebben az előadásban megvizsgálni. Még negyedikként ide csúszik a kis gyermek Mozart, 8 éves korában töltött itt több mint 1 évet, és itt Johann Christian Bachal nagyon fontos zenei kapcsolataik alakultak ki, hát ha lehet ezt így mondani, tanár-diák viszony tulajdonképpen, bár nem volt formális tanítás. Az előadásomban 2 kérdésre keresek választ. Az egyik kérdés az az, hogy ezek a német zeneszerzők mit tanultak az angol szellemiségtől, a londoni világváros szellemiségétől, mi látszik a műveiken ebből. A másik kérdés pedig az, hogy tudott-e a 18. századi London valami olyasmit nyújtani az összeurópai zenetörténetnek, ami kézzelfogható és egyértelműen ezt a hatást mutatja. Anglia zenetörténetéről szeretnék először egy pár szót szólni. Angliának a zenetörténete nagyjából a kontinens fővonalával együtt haladt, néha egy picit megelőzve, néha egy picit lemaradva, de lényegében együtt haladt. Voltak ilyen pillanatok, amiket itt kiemelek, ahol előrébb járt, mint a kontinens. Ezek a korszakok a Gregorián utáni időszak, tehát a többszalomúság eleje. A reneszánszban és a barokkban nagyon sok levet lehet mondani, főleg a reneszánszban rengeteg név nagyon fontos. Itt kettőt emelek, itt Aliszt és Bőrdöt, és hát a barokk zenében az egyik legnagyobb óriás az Purcell. És akkor elérkezik a 18. század, és ezt a névsor egy kicsit megcsappan. Nehezen tudnánk itt, azt hiszem, bárki elkezdene gondolkozni, nagy neveket mondani a 18. századi angol zenéből. Annyira, hogy 1914-ben egy ilyen könyv jelent meg, aminek az volt a címe, hogy Das Land ohne Musik, tehát 1914-es német írás ez, és hát nyilván a könyvet kevesen olvasták, de ez a sértő gondolat, ez mai napig visszhangot talál az angol zeneirodalomban, zenetörténetben. Na most ez a 19. századra vezethető vissza ez az értékelés. Már 1840-ben voltak ilyen megállapítások, például Heinétől is, hogy ezeknek az embereknek se a ritmushoz, se a zenei formához semmi érzéke nincs, ilyeneket írtak le. Vagy például olyat, hogy könnyebb egy angolnak 1 millió fontot megkeresni, mint egy dallamot megjegyezni. És hát aztán ez a legdurvább, ez, hogy zene nélküli ország, tehát 1914-ben azt írta le Schmitz, hogy ez az egyetlen civilizált ország, amelynek nincsen saját zenéje. Na hát most ezt szeretném egy kicsit közelebbről megnézni, hogy miről is van szó. Egy metszetet látunk a 18. századi Londonról, ez az úgynevezett Új London. A 17. században, 1660-as években nagy pestis járvány pusztított itt, aztán leégett a félváros. Tehát nagyon nagy mélypontról kellett újjáépíteni a várost, és hihetetlen gyorsan sikerült ez, tehát egy csodára tekintették ezt a gazdagodást és ezt az épülést, ami itt történt. Na ugye ezzel együtt nagyon meggazdagodott a kereskedő réteg, ugye a gyarmatok is azért itt vannak a képben, és ez a gazdagodó középosztály igyekezett átvenni az arisztokráciának a szokásait mindenféle szempontból, tehát egyenrangúvá nőni velük. Ez kulturális hát egyenrangúsági igényt is jelentett. Magyarán utánozták a kulturális szokásaikat, a zenei életben betöltött szokásokat is. Hogarthnak a Morning Visit című festményét hoztam ide, itt látható, hogy fuvolázik itt egy úr, és énekel mellette valaki, de még lehet, hogy itt többen is bekapcsolnak ebbe az éneklésbe. Egy közönséges nappali alkalom, tehát ez nem egy koncert. Tehát gyakorlatilag áthatotta valamilyen mértékben a társas életet a zene. Ugye az arisztokratáknak, bár ugye vidéken éltek többnyire természetesen, de Londonban is volt házuk, és ez természetes módon hozta magával a szokásaiknak az elterjedését. Nagyon gyakran jártak operába abban az időben, tehát divatos volt az olasz opera, egy kifejezetten nagy társasági alkalom, amikor ugye operát lehetett hallgatni. John Bull az olasz operában, ennek a 1811-ben készült festménynek a címe. Itt ül John Bull a pirosban, szemmel láthatóan nem túlságosan élvezi, inkább unatkozik. Itt az énekes ugye egész közel, itt vannak a zenészek. Tehát John Bullnak a figurája Angliát szimbolizálja, ugye? Tehát John Bull egyébként pont abban az időben született, amiről most beszélt, tehát az 1700-as évek elején, 20-as évek környékén. És hát még a 19. század elején is úgy látszik, hogy ezt kritizálták, hogy az angolok igazából sznobériából fogadják csak el az olasz operát, és valójában nem szeretik olyan mértékben, nem lelkesednek érte olyan mértékben. Na most, tehát az angoloknak anyagi lehetősége is megvoltak arra, hogy magas szintű zenét teremtsenek maguk körül, és igényük is megvolt rá. Tehát ez azt jelenti, hogy a kontinensről zenészeket hívtak, és úgymond vettek meg. A kontinensről meg a zenészek szívesen jöttek, mert tényleg itt meg tudtak gazdagodni. Egyáltalán ez a lehetőségek birodalmának tűnt ebben az időben. És akkor most azok a szerzők, akik ugye ide érkeztek. Először is Handel. Handel 25 éves korában érkezett Londonba, nagyon tudatosan készült erre a kitelepülésre. Már korábban elkészítette az utat, és gyakorlatilag úgy érkezett ki, mint a király zenésze. Az első operája a Rinaldo volt, amit Angliának írt. A Rinaldo korábbi sikeres áriáknak átdolgozásából és korábbi sikeres zenei részleteknek az összehangolásából kialakított mű, tehát egészen biztosan ment vele, nagyon nagy is volt a siker. Annyira, hogy az áriákat külön ki is adták, amiket szívesen énekeltek otthon is akár. Itt ezen a letéten látjuk, hogy két szólam, és közte az ének szólam jelenik meg. Tehát ezt akár el lehetett játszani egy billentyűs hangszeren is, de úgy is, hogy az alsó, eredetileg persze úgy, hogy az alsó az kontinúzik a billentyűs szólam, és fölötte mondjuk egy hegedű vagy egy fuvola játssza a másik szólamon. És ide még az is oda van, hogy Valentini, a híres kasztrált énekes énekelte eredetileg, hogy még hogy mondjam, jobban eladható legyen a dolog. Egyedül a Spectator című újság kritizálta, mondhatnám gúnyolta a Rinaldót. De most a Spectatorról tudni kell, hogy az első társasági lap 1711-ben alapították, pont amikor a Rinaldót bemutatták, és nagyon nagy példányszámban olvasták, egyáltalán nagy példányszámban nyomtatták, és sokszoros az olvasótábor a példányszámnak, mert a hihetetlenül fellendelő kávéházi és klub élet megsokszorozta az olvasóknak a táborát. Tehát pont ez a lap, ez viszont keményen neki ment az operának, méghozzá ennek is úgymond kapitalista okai vannak, hiszen Edison, aki az egyik szerkesztője és írója ennek az újságnak, írt egy opera librettót, itt láthatjuk mellett a Rosamond opera librettót. Ez egy angol nyelvű szöveg, amit megzenésített valaki, és nagyon nagy bukás volt. Tehát ő ettől kezdve az operát hát keményen bírálta, amikor csak lehetett, és ellene volt. A másik szerző pedig Richard Steele, ő pedig a prózai színházban volt érdekelt, és ezért volt indokolt az, hogy hát nem annyira szerette a zenés színházat. Tehát igazából ilyen fajta dolgok is már érvényesültek ebben a korszakban. Ez a King's Theatre-nek az épülete, ahol Handelnek a legtöbb operáját bemutatták. 1705-ben épült és 1789-ben égett le. Nagyon sokféle néven futott ez alatt az idő alatt, de az informális neve többnyire az volt, hogy Olasz Operaház. Handelnek nem minden operája volt olyan sikeres, mint a Rinaldo, voltak köztük bukások is, és két alkalommal is volt saját opera vállalkozása, ami hát nagyon hullámzó volt néha a csőd szélén át, de mondjuk könnyen vállalkozhatott ő a királyi állás mellett, tehát azért neki rendszeres fizetése volt, mint a király zenészének. De minden esetre sok gondot és nehézséget okozott neki az opera hullámzó fogadtatása, pedig hát járt a kontinensre és hihetetlen drága olasz zenészeket szerzett be, hogy az ő operája jobb legyen, mint a nemesek színházai, akikkel nagyon kemény versenyben állt. De amikor úgy nézett ki, hogy éppen leáldozóban van az opera, akkor egy nagyon érdekes dolog történt, gyakorlatilag kialakult egy új műfaj, az oratórium. Ez az oratórium az angol oratórium. Tehát az angol oratórium műfaj egy teljesen új találmány. James Bridges nevű herceghez fűződik bizonyos szempontból. Ő Csandos első hercege, aki a Canonsi birtokán két évig alkalmazta Handelt. Egyébként egész életében mecénása volt. És neki olasz zenészei voltak természetesen, mert azok voltak a legjobbak, de angol énekeseket fizetett. És ezért nem olasz operát rendelt Handeltől, hanem angol maszkot. Az angol maszk egy ilyen kis opera típus az angoloknál, és két ilyen kis operát írt Handel ezekben az években, az Ámán és Mardokeust, aminek valószínűleg ez volt az eredeti címe, a későbbi címe az lett, hogy Eszter, és az Acis és Galateát. Na hát ez egy történetének vége is lenne, de aztán úgy folytatódik, hogy 1732-ben valaki elővette ezt az Esztert, és egy zárt körű előadáson bemutatták, úgy, ahogy eredetileg volt kanonzva. És annyira tetszett a Anna hercegnőnek, hogy azt mondta, hogy a King's Theatre-be is be kell mutatni. De mielőtt bemutatták volna, egy kalóz előadáson megszólalt az ellenséges színházban, úgyhogy akkor Handel azt tehette egyedül, hogy kibővített a darabot. Átírta egy kicsit, hozzátett még számokat, hogy az övé legyen a jobb, és ebből lett az Eszter, mint oratórium. Tehát gyakorlatilag egy színes cselekményszálat tartalmazó, de nagyon sok élvezetes zenei fordulatot tartalmazó műfaj lett ez az oratórium, angol nyelven, aminek különösen nagyon örültek, hogy a saját anyanyelvük végre hordozhat ilyen nagy léptékű vokális művet. Az oratóriumok innentől kezdve, 32-től kezdve ugye folyamatosan születtek, de 38-ban ismét írt Handel operát, utána már operát nem írt, csak oratóriumot. Az oratóriumok nem egyformák, még az angol oratóriumok sem. Többnyire azok lettek a nagyon népszerűek, amelyek nagy kórustablókat tartalmaznak. Mint például az Izrael-Egyiptomban, aminek itt a korabeli kéziratának a borítóját láthatjuk. Ez a mű a 19. század egyik legnépszerűbb oratóriuma lett. Most ebből fogunk meghallgatni egy részletet, egy picike részt, amiben azt fogjuk hallani, hogy a jégeső a hét bibliai csapásból hogyan támad, és hogyan terebélyesedik ki, tehát egy nagyon nagy fokozás, ami jellemző egyébként ezekre a kórustablókra. Kérem szépen a zenét! Még egy oratóriumról szeretnék pár szót szólni, a Messiásról. Ezt mindenki ismeri, vagy szinte mindenki ismeri, de ennek is érdekes a gyakorlatilag a keletkezés történet és az elfogadtatása. Éppen nagyon mély ponton volt Händel. Az oratórium újfaj se akart annyira menni, mint ahogy szerette volna az operát, meg ugye ebben az időben nem is írta, és egy szélütésen is túl volt, amikor Dublinból az alkirály felkérését elfogadta, és ez visszaadta az életkedvét. Annál is inkább, mert három jótékony célú egyesületnek ajánlotta, vagy hát az ő megsegítésükre szólt a felkérés, és ő nagyon szeretett jótékonykodni egyébként is. Azóta is egyébként minden áprilisban előadják itt ezen a helyszínen, de a St. Patrick Cathedralben, az eredeti pedig itt a Nace Music Hallban szólalt meg. Ezen a képeslapon azt az épületet láthatjuk, tehát valójában egy zeneteremben szólalt meg, nem templomban eredetileg. Érdekes ez a képeslap, hogy egy rövid kotarészletet hoz szöveg nélkül, mert annyira evidens, hogy mindenki tudja, hogy ennek a szöveg az, hogy I know that my redeemer lives, tehát hogy tudom, hogy megváltom él, mert hogy mindenki ismeri a Messiást, ugye? Tehát ez a harmadik résznek az első száma egyébként a Halleluja kórus utáni szopránária. Érdekes módon a Messiásnak nem lett azonnal sikere Londonban. Dublinban rajongtak érte, és rendelt ünnepelték ott pár napig, amíg ott volt, de amikor a londoni bemutató volt 1743-ban, akkor Haydn nagyon óvatosan csak úgy hirdette, hogy új vallásos oratórium. Meg sem merte mondani, hogy az a cím, hogy Messiás, mert azért a középosztályban nagyon erőteljes volt egy puritán hajlam is, tehát óvakodtak, féltek attól, hogy túlságosan komoly vallási tartalmak bekerüljenek a színházba. Tehát egyfajta hedonizmus sugárzott ebből, amitől óckodtak, és végülis 1750-től lett csak sikeres Londonban, amikor a Lenenc ház javára mutatták be a Lenenc háznak a kápolnájában. Egyébként ennek az intézménynek az igazgató tanácsában benne volt Händel is, Hogarttal együtt. Jó, és hát a Messiás az, ami miatt, és egyáltalán az oratórium műfaj az, ami miatt Händelnek teljesen különleges szerepe van az európai zenetörténet recepció történetében. Tehát ő az egyetlen szerző, akit halála után folyamatosan végigjátszottak, és a sikere töretlen mind a mai napig. Ez az oratóriumnak köszönhető. Hangszerezenéről is szeretnék egy pár szót szólni. A lényeg az, hogy pontosan megragadta Händel a közönségnek a hangulatait, a közönségnek a kedvenceit, tehát tudta, hogy Angliában a Corelli Opus 6-osért rajonganak. Az Európában nem annyira, ott inkább az Opus 5-ösért, de Angliában az Opus 6-ért, és ezért ő maga is egy Opus 6-os sorszámmal írt ugyanolyan koncertok rosszokat, ugyanolyan hangszereléssel, mint Händel. És hát nagyon nagy sikere is volt, és fantasztikusak ezek a művek. A Vivaldi versenyműveknek a mintájára pedig hát írta a saját orgona versenyeit. Itt is van egy kis helyi szín, hogy az orgonaversenyeket tulajdonképpen az angol oratóriumainak a szünetében játszotta el. Tehát, hogyha az énekesek valamit ott nem figyelnek eléggé, vagy nem tudnak elég nagy sikert elérni, akkor majd ő a szünetben a saját improvizációval és saját technikai tudásával lenyűgözi a közönséget. A Pursuit zenekari szvitek hatására, vagy hát azoknak a mintája nagyon érződik az ő zenekari szvitjeiben. Most itt tudni kell, hogy Pursuitnek a hatása egészen kivételes Handelre, és nagyon jól ismerte Pursuitnek a zenét. Amikor a jeftáról valaki azt mondta neki, hogy ez Pursuitre emlékezteti őt ez a megoldás, akkor direkt fölháborodott, és azt mondta, hogy menjen a fenébe, ha Pursuit élne, akkor sokkal jobb zenét írna, mint a jefta, mint az ő jeftája. Tehát nagyon sokra tartotta, és nagyon sokat tanult tőle. Ez az a ház, ahol ő 1723-tól lakott, és van egy olyan képeslap is, ez nem az, ahol az szerepel alatta, ez a Beethoven idézet szerepel alatta, hogy Handel a valahaét legnagyobb zeneszerző. És akkor, ha már mellé teszem a másik két klasszikus szerzőnek a mondását is, hogy lássuk, hogy milyen nagy hatással lehetett így az összeurópai zenetörténetre természetesen ő is. Tehát Mozart azt mondta, hogy Handel mindannyiunknál jobban ért a hatáshoz. Ami egyébként abban az időben nem jelentett semmiféle pejoratívet, tehát nem hatásvadászatról van szó. Szóval Mozart is nagyon-nagyon törődött a hatással, ezt levelekből tudjuk. Haydn pedig azt mondta, hogy ő valamennyünk mestere. Ez a ház ma a Handel Múzeum Londonban. És akkor áttérnék a következő szerzőre, Johann Christian Bachra. Először is az opera műfaj jön szóba nála, és ugye Handel is és Christian Bach is úgy kerültek tulajdonképpen Londonba, mint olasz operaszerzők. Hát az egy dolog, hogy németek voltak, de mint olasz operaszerzők, és Itáliából kerültek oda mind a ketten. 1663-ban az Orione című operájával aratta a nagy sikerét. Utána meg egy csomó operát írt, egyik bukott, másik sikeres volt, tehát hogy ez itt Londonban látjuk már, ez történni szokott. Ezt a két művet azért emeltem ide ki, mert ezek nem saját operák, és mégis ezeket hallgatták meg a legtöbben, tehát hogy a közönség ebben a korban már nagyon képlékeny volt, vagy hogy mondjam, tehát ez a balladopera egy operetszerű műfajtípus. Odaírt két számot, azt nyilván nagyon sokan hallgatták meg, a Gluck Orfeót kiegészítette, mert a Gluck Orfeó túl rövid volt az angoloknak, tehát hosszabb szórakozás kellett ahhoz, hogy egy egész estét kitöltsön, és ehhez írt még egy-két számot. A Lucio Sillát pedig azért emeltem ki, mert a Lucio Silla egy olyan opera, amit nagyon sokan kritizáltak, és Mozart pedig a védelmébe vette. És Mozart maga is írt egy Lucio Sillát, és nagyon nagy valószínűséggel itt konkrét hatások is kimutathatók. Hangszeres zenében is nagyon otthon volt Johann Christian Bach. Ahogy az első operájával sikert aratott, a Charlotte királyné rögtön a szolgálatába fogadta. A Charlotte királyné német származású volt, és a kultúra nagy pártfogója, és rögtön, hát még egyszer mondom, alkalmazásába vette Handelt. Ilyen feladatai voltak a királyi szolgálatban. Láthatjuk, hogy mindenféle területen dolgozott. Tehát zenét szerzett, tanított, muzsikált, vezényelt, mindent, de gyakorlatilag egy teljes élet, és mondjuk egy teljes életre való fizetés is nyilván, de emellett neki nagyon fontos volt az opera komponálás is. Na most, amellett, hogy operát, vagy a királynál ugye alkalmazásban állt, amellett zongorán is, zongora koncerteket is adott. Ebben az időben alakította ki egy új típusú zongorát Angliában, Londonban. John Zumpe, ő is ugye egy német származású hangszerész volt. Ez az ő pianofortéjének a képe közelről. Ez 1666-tól készítette ezt a hangszert. Az angolok pianofortének mondják, a németek fortepianónak, ugyanaz a hangszer tulajdonképpen, lényegében ugyanaz a hangszer. És az első zongoragyár, úgymond zongoragyár, és az ő nevéhez fűződik, ami Londonban nyílt meg. Ezen a hangszeren, a kialakításának az évében, 1766-ban játszott Johann Christian Bach, ez volt az első koncertje ezen a hangszeren. Mellé tettem még egy embert, Charles Burney-nek a képét. Charles Burney egy valódi angol születésű, nagyon nagy zenész a korszakból, aki elsősorban nem zeneszerzői mi voltáról híres, bár zeneszerző is volt, hanem mint zenetörténész, tehát erről híres, és gyakorlatilag zenekritikus is volt, zenei utazó, nagyon sok mindent csinált. Ő azt mondta Bach játékáról, hogy expresszív és mesteri, de nem brilliáns. Ebből az is látszik, hogy Angliában már nagyon nagy igény volt a virtuozitásra. Tehát a virtuóz hangszerjáték, ez egy fontos tényező volt. Most, amit hallgatni fogunk, az egyik zongoraverseny, Ezdúr zongoraversenyének a második tétele. Ezeket a darabokat házi muzsikálás alkalmával is el lehetett játszani. Láthatjuk itt is egy-egy hangszerszólalatot, meg egy-egy szólamot. A kottát végig lehet majd követni. Szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy a zongora az elején kísér. nem szólózik még. Itt, amikor ki van egy szóló, onnantól szólistikus a szerepe, de természetesen végigjátsza a darabot. Nos, ez a kotta, ez nem eredeti leírás természetesen, úgyhogy lehet látni olyasmiket benne, amit másképp fognak hallani. Például a végén a kadencia nem pont úgy fog szólni, hogy a kottában áll. Ez nem szerzői kadencia, úgyhogy mást fognak hallani. Akkor kérem szépen a zenészeket, hogy...
Thank you.
Még egy dolgot szeretnék kiemelni Krisztián Bachal kapcsolatosan. Egy nagyon modern dolog fűződik a nevéhez. Carl Friedrich Abellel együtt koncertsorozatot szerveztek. Eleinte csak mint szereplők vettek részt egy ilyen koncertsorozaton, később pedig maguk szervezték, ezek a híres Bach-Abel koncertek. Eredetileg ez volt a helyszíne ezeknek a koncerteknek, amit láthatunk, bálteremnek is használatosak voltak persze ezek a koncerttermek abban az időben. És ez a Hanover Square Rooms pedig egy olyan épület, olyan koncertterem, amiben vállalkozóként fektettek be Bach és Abel, az építési költségnek a felét ők állták, a másik felét pedig egy pénzes ember nyilván. És azt gondolták, hogy ez majd megtérül, annyira jól ment a szekér egy darabig, de azután annyira felerősödött a konkurencia, hogy nem jött vissza a pénz, és nagyon komoly anyagi deficittel zárult a dolog. Úgyhogy Christian Bach ezután a fényes pálya után nagyon nagy anyagi hiányt hagyott a feleségére, a királynő segítségével tudott csak kilábalni ebből a bajból. A következő szerző, Haydn. Most egy kicsit szebb dolgok történnek. A Haydn-tel kapcsolatosan az angolok hasonló elánnal igyekeznek kisajátítani Haydn magunknak, mint amennyire mi magyarok. Azt mondják például, hogy Haydn vidéki karmesterként érkezett Londonba, és nemzetközi sztárként távozott onnan, tehát hiába csak 4 év, mégis ők tették azzá, aki. Ez gyakorlatilag ilyen szállóige szerűen megtalálható a különböző korszakoknak az irodalmában. Annyira, hogy még manapság is van egy ilyen projekt, aminek az a címe az ünnepi évben, hogy Eszterházától Londonig Haydn felszabadulása. Ennek előzményehez tartozik az, hogy az 1780-as években, amikor várták, hogy Haydn majd odaérkezik Londonba, akkor olyan cikkek jelentek meg, amik arról szólt, hogy ez a szegény Haydn, aki a zene Shakespeare-je, egy mizerábilis német herceg fogságában sínylődik egy vidéki kúrián, ahelyett, hogy ide jönne a lehetőségek birodalma, hogy valaki jöjjön már, vagy menjen már oda elérte, és szabadítsa ki, és hozzá ide. Tehát nyilván erre utal még ma is ez a szöveg, vagy ez a címadás. Na hát ez a mizerábilis német herceg, ugye Eszterházi pompa kedvelő Miklós herceg, azért itt komoly dolgokat tett, ugye Eszterházai Tündérország címmel jelent meg például a gramofonban most egy cikk a Haydn itteni tartózkodásáról, és hát ez Goethét idézi ez a szófordulat. Na most ebben a 30 évben, amíg Eszterházi szolgálatban állt Haydn, saját bevallása szerint gyakorlatilag kialakíthatott egy saját nyelvezetet, tehát gyakorlatilag annak köszönheti éppen a stílusának a kialakulását, hogy itt nem volt konkurencia, se konkurencia nem volt, se nem kellett megfelelni nem tudom milyen széles rétegeknek, egyedül a herceg ízlésének, hercegnek meg minden tetszett, így kedvére kísérleteztetett és kitalálhatta, amit szeretne, tehát teljesen önálló volt, elzártan a világtól. Első mozzanatként az angol kultúrának egy emblematikus figurájával, Shakespeare-re való kapcsolatát szeretném megvizsgálni Haydn-nek. Ugye ott kezdődik, hogy itt Eszterházán az 1770-es évektől kezdve nyaranta szintársulatokat fogadott föl pompa kedvelő Miklós, és tudjuk, hogy Shakespeare-t is játszottak, tehát nyilvánvalóan hallhatott Haydn és Shakespeare művet. Ugye itt már azt elmondtam, hogy a zene Shakespeare-jeként emlegették. 1791-ben pedig, amikor megérkezett Londonban, akkor a zenei program csomag ezzel az idézettel zárult, a Vízkereszt elejéről, ha szerelem étke zene szól, csak rajta bőven mérjétek nekem, hogy éhem torkig lakva múljon el. Tehát Haydn érkezését így kapcsolatba hozták egy Shakespeare idézettel. Később is egyébként emlegették Haydn-t Shakespeare-rel párhuzamosan. Még egy utolsó adatot szeretnék csak írni, hogy Haydn könyvtárában megvolt a Shakespeare összes eredeti nyelven. Valószínűleg Angliából hozta már, de ebből is látszik, hogy milyen fontos volt számára. Egy dalát fogjuk most meghallgatni, a She Never Told Her Love című dalt. Ez megint csak a Vízkeresztből való szöveg. Itt látható Vízkereszt második felvonásából. Egy női sorsot állít elénk ez a nagyon rövid részlet, egy picit még ki is hagy a monológból egyébként Haydn, és ugye az a szituáció, amikor férfi áruhába a lány megvallja Orzinó grófnak a szerelmét, mintha a képzelben nővéréről beszélne. Most itt ebben a dalban az az érdekes, hogy a zongora szólam nem hord áruhát, ő nyíltan beszélhet. Tehát a zongora szólam egy nagyon szenvedélyes, őszinte szöveget fogalmaz meg, az énekes pedig ezeket a szavakat mondja ki, és titkolja szenvedélyét, és, és türelem szobraként fog itt állni előttünk, úgyhogy hallgassuk neki. Nagyon nagy divatja volt a daléneklésnek Angliában, tehát nem véletlenül írt éppen dalt erre a szövegre Haydn. Itt láthatjuk például Giovanni Cristiano Bachnak a kanzonettáit, láthatjuk azt is egyúttal, hogy olasz névalakot használt, mert hogy az volt a sikeresebb. És mellette itt megmutatom még Haydnnek a skót dal feldolgozásait. Ez is érdekes, hogy már skót népdalok kerülnek a kezébe. Mondjuk nem teljesen véletlenül, mert hogy John Hunterrel, aki skót származású híres neves sebész professzor volt ebben az időben, szomszédságba került, és egyrészt azért vette föl vele a kapcsolatot, mert volt neki egy orrpolipja szegénynek, aminek az ügyében konzultálni akart John Hunterrel, másrészt pedig azért, mert a felesége, Anne Hunter, költőnő volt, és rendszeresen tartott ilyen irodalmi zenei szalonokat, és ezeken is Haydn gyakran megjelent. Tehát így került ő a skót népdalok közelébe, és így került Anne Hunternek a versének közelébe is, és Anne Hunter verseire egy 6-os sorozatot írt angol kanzonetták címen, aztán írt egy második 6-os sorozatot, aminek része ez az előbb hallott Shakespeare dal. Most egy másik dalt fogunk meghallgatni, amin az látszik, hogy a zongora milyen nagy szerepet tölt be ezekben a dalokban, és egyáltalán a korszaknak a londoni zenei életében. Gyakorlatilag, ha megnézzük a kottaképet, már azon is látszik, hogy a zongora visz mindent. Az énekszólam lényegében lényegében a szöveget adja hozzá, meg hát az, hogy hallunk egy szép éneklést, tehát természetesen ez hozzáér, de ez hangszínben és az valamilyen mértékben tartalomban, jelentésben dúsítja a zenét, de a zongorában minden benne van. Sokkal nehezebb a zongora szólam, mint egy átlagos dalnál szokásos lenne. Ebben a korszakban olyan műveket is írtak Londonban, hogy zongora szonáta hegedű kísérettel, zongora szonáta cselló kísérettel, és a többi, tehát most majdnem olyan, hogy zongora darab ének kísérettel, tehát az éneknek relatíve kisebb a szerepe, de hát mondom, ugyanakkor itt van a dalért való rajongás is, tehát a kettő együtt működik. Ez a kísérettípus, ez a nagyon virtuóz kísérettípus annyira divatos volt, hogy a kiadó kérte helyt, hogyha esetleg skót dalnak is tudna ilyen kísérletet írni, azt ő nagyon szívesen kiadná azonnal. És Amerikában például 10 év alatt 8 kiadást ért meg ez a dal. Tehát hihetetlen sikere volt. Ennek a két verszakos dalnak most csak az első verszakát fogjuk hallani. Ez a sellő éneke egyébként. Látjuk a kottaképen, meg aztán hallani fogjuk a zongorában, hogy gyakorlatilag a víz hullámzását ábrázolja, és ugyanakkor benne van ez a finom ringás is, ami a csábításnak a tartalmi kifejezése is, amit az énekestől is hallani fogunk, hogy kövessük őt, a sellőt. És egy percig még a zongoránál maradunk, mert hogy nem csak, mint énekszólam kísérete izgatta helyünt ez az újfajta londoni hangszer és az újfajta londoni stílus, hanem a szonátaírás szempontjából is, úgyhogy két londoni szonátát írt, illetve írt egy harmadikat is, amiből aztán trió lett. Ezeknek a textúrája és még az írásmódja is teljesen más, mint a korábbi szonátáké. Ez a Longman & Broadrip zongora, ez azért került ide, mert egy ilyen márkájú zongorával érkezett haza Haydn. Tehát egy ilyen hangszert otthon rendszeresen Bécsben tovább használt, mert hogy annyira fölkeltette az érdeklődését. A zongora szonáta, amit hallani fogunk, az a 62-es Ezdur szonátának az első tételének az expozíció, tehát az első része. Azt szeretném, ha megfigyelnénk, hogy amilyen dús akkorddal kezdődik, ilyen dús akkordot soha nem írt le azelőtt Haydn a zongorára. Tehát az angol zongoráknak ez a puha hangzása, a hangzás szépségnek a varázsa, ez izgatta őt, és ezt egyesíti az ő áttetsző bécsies stílusával. Tehát gyakorlatilag egy ilyen keverék stílus, és nagyon érdekes, izgalmas zene, ami ebből létrejön. Hát akkor ezt hallgassuk meg. Thank you. Haydn-nek is volt tulajdonképpen egy vállalkozása Londonban, tehát ő vállalkozóként érkezett ki Salomonnak a meghívására, aki gyakorlatilag ezeket a koncerteket szervezte. Az első útján itt a Hanover Square Rooms-ban voltak a koncertek, ugye ez a Christian Bach féle, második útján pedig a frissen felépült Haymarket Theaterben. Az egyik legnagyobb élmény volt Haydn-nek a londoni útján a Haydn-nel oratóriumokkal való találkozás. Hallott itt a Messiást és az Izrael Egyiptomban, és még néhánynak a részletét. Úgyhogy mikor hazaérkezett, akkor egy Haydn-nek írott szövegkönyvet hozott magával, a Teremtésnek a szövegkönyvét, és erre megírta az ő első nagy anyanyelvű oratóriumát. Na most ez az anyanyelvű oratórium, ez azt jelenti, hogy angolul és németül is megjelent az első kiadásban a szöveg, tehát mind a két verzió hiteles. Itt láthatjuk egyébként az idős Haydn-t, ez az utolsó alkalom, amikor egyáltalán megjelent az emberek előtt, és itt láthatjuk, hogy az előadaparátus nem olyan nagyon nagy, ez a Teremtésnek a szólistái, zenekara és énekara egyben. A Teremtés gyakorlatilag a legeklatánsabban tudja példázni azt a hozzáállást, ami Haydn-nek az egész életművén át érződik, ezt a bizonyos naivitást, ami ebben a korszakban egy nagyon felértékelt fogalom volt. Tehát ez a naivitás gyakorlatilag rokon a nemes egyszerűséggel, a pasztorális hangulatokkal, az idillivel, és ehhez a stílusot, ami egyébként belefért ebbe a stílusba a finom derű is, és a tréfa, ez a világkép, ez nagyon Haydn-nek a sajátja. És hát sehol máshol nem tud ezt igazán ilyen szinten kibontani, mint a Teremtés oratóriumba, és hát ez az utolsó zenei részlet lett volna, de már úgy látom, hogy erre nem tudok időt szakítani. Ha csak esetleg az első hangjait azért hallgassuk meg, ez a 30-as száma, amikor Ádám és Éva föleszmél a világra. Azt láthatjuk benne, hogy hihetetlen egyszerű a szöveg, de ilyen rafináltan egyszerű, tehát nagyon ki van módolva, nagyon sokat dolgozott rajta, hogy ez ennyire egyszerűen hasson. Kérem szépen az előtt. Mintha egy zongora kísérlet lenne egyébként, tehát egy egyszerű akkordikus kíséret. Dalszerű dallamcsírák fonódnak össze, és bomlik ki egy hihetetlen izgalmas szöveg belőle. Itt egyébként nagyon hamarosan belép majd a kórus, ez a kórus belépés nagyon különleges, finom, zsolozsmázó módon van megoldva. Tehát az egésznek a fokozása olyan, hogy szinte nem lehet észrevenni, és ilyen finoman növekszik a szemünk előtt. Ez is nagyon jellegzetes a Haydn életműben, ebben a késői alkotókorszakban, és ezt is valahonnan Londonból hozta, és Haydn hatására alakult ki. Összefoglalásul. Itt vannak azok a műfajok, amikről eddig is beszéltem. Gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy ezek a német szerzők Londonban azt tanulják, hogy a már használt műfajokat hogyan módosítsák a közönségnek az igényeinek megfelelően. Mindegyiknél mondtam pár szót, most ezt nem szeretném újra mondani. És a másik dolog az, hogy mindannyian vállalkozásban is dolgoztak. Ugye megvolt mindannyiuknak a stabil háttér, ugye Haydn is nyugdíjat kapott, de az előtt, a biztos háttér előtt anyagi vállalkozásba is kezdtek. És hogy a másik kérdésemre is választ találjunk, hogy a 18. századi London mit adott az összeurópai zenetörténetnek, hát legalábbis mintákat, amiket aztán a 19. században az európai zenetörténet is követett. Hát például ugye itt volt először régi zenei koncert, ezt emlegettem Haydn kapcsán. És természetesen ez a mondás, Mozart 1782-ben írta édesapjának ezt a mondatot, hogy én valódi angol vagyok. Ez a mondás, ez nem jött volna létre, tehát Mozart nem mondott volna ilyet, hogyha gyermekkorából nem úgy emlékezne angolra, mint Londonra, mint egy pezsgő zenéjségű, egy nagyon intenzív zenéjséget megélő városra. Mozartnak a 8 éves véleményére is lehet adni. Tehát összegezve azt szeretném elmondani, hogy egy ilyen vélemény, hogy zene nélküli ország, egy kizárólag egy szűk aspektusból jöhetett létre, egy olyan aspektusból, ami a romantikának a zseni kultuszáról szól. Tehát nagy neveket, zseniket kerestek a 18. századi Londonban. Természetesen voltak zeneszerzők, csak nem tudtak érvényesülni, mivel ott voltak az európai nagy zsenik. És hogy természetesen ez a pezsgő és színes és egyéni arculatú zenei élet, ami Angliában volt, Londonban volt ebben az időben, ez nagyon nagy hatással volt az európai zenetörténetre, és tetten érhető nagyon sok ponton ennek a hatása. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen a Gyumtus asszony előadását. Kedves közönségünk, kérem, tegyék fel kérdéseiket.
Én gondolom, mindannyian nagyon nagy érdeklődéssel hallgattuk az előadást, és az külön is nagyon jól esett figyelni, hogy az előadó, Illés Mária, a Gyumtus asszony igyekezett még az időt is figyelni. És ennek érdekében én úgy éreztem, hogy csodaszép zenemű részletekről mondott le, úgyhogy ha kérhetek valamit, föltehetem mindannyian nevében, az elmaradt zenei részletet nagyon javaslom, hogy befejezésül esetleg ez is elhangozhatna. De ha egyéb módon még jól esne valamit pótolni, gondolom mindenki szívesen érdeklődéssel hallgathatja, viszont olyan óriásokra hallhattunk, és azt gondolom, hogy az időre koncentrálva olyan csodaszép zenéről mondtunk le, illetve a nagyon is azt, hogy én ezt javaslom, hogy valamelyiket a kettő közül szíveskedje eldönteni.
Köszönöm. Hát ez a bizonyos zene, amit nem maradt ki teljesen, csak éppen nem hallgattuk meg ezt a szép fokozást az Ádám és Éva duettjében. Hát az tényleg gyönyörű, én ezt nem bánnám, hogyha arra lenne idő, hogy meghallgassuk. Egyébként meg hát igyekeztem nagyon tömören elmondani a dolgokat. Nem hiszem, hogy így fontos lenne kiegészítenem, mert annyi mindent kellene kiegészíteni, hogy arra egy újabb előadás lenne. Úgyhogy szerintem akkor ezt a részletet hallgassuk meg. Meg azt, hogy a duettben hogy egymásba fonódnak a szólamok. Tehát az első percben már egymás szavába vágva énekel a két énekes. Tehát ez nagyon fontos. Most nem tudom, hol vagyunk. Ugye németül látjuk a szöveget, de angolul halljuk, ez nem zavar meg senkit. Figyeljük, mindjárt jön a kórus belépés. Itt tartunk. És itt jön a kórus belépés. Megint egy fontos dolog. Opa. Belép a timpani. Itt belép a timpani. És ez viszi a fokozást előre. Ugye az üsdobról van szó. Köszönöm ezt a lehetőséget, Heidi nevében is, hogy akkor ezt a részletet még meghallgathattuk.
Elhangzott az előadásban az, hogy mindhárom zeneszerző találkozott az angol népdallal is. Hol és mennyire jelenik ez meg az egyes művekben? Köszönöm szépen.
Ezt nem így akartam, mind a három nem, de Haydn igen. Tehát Haydn skót népdalokat zenésített meg, és hát olyan mértékben találkoztatott vele, hogy John Hunter a kezében nyomta a gyűjteményt. Tehát ennél mélységesebben nem, de léteztek már ilyen gyűjtemények. Tehát a népdallal való foglalatoskodás ugye itt a 18. században nemzeti öntudattal kapcsolatosan jön be a képbe, tehát egyáltalán alakul ki, és a skótok is hát ezt így erősítették, és igen, tehát ilyen módon Haydnnél jelenik meg.
Hallhattuk azt is, hogy a bérletes koncerteket meghonosították ebben az időben. Erről részleteket esetleg hallhatnánk-e? Hogy működött ez akkor? Mennyire voltak érdeklődőek a londoniak?
Hát igen, ez egy fontos dolog, ami tényleg át is siklottam rajta, hogy a Bach-Abel koncertek az egy tipikus ilyen bérletes koncert sorozat volt, de már előtte is tudunk egy-két alkalomról, ahol ők játszottak, hogy tehát ilyen arisztokrata hölgyek kezében összefutottak a szálak. De például Bach-Abel koncertek, ami egyébként nagyon híres volt Európa szerte, a Bach-Abel koncertek azok úgy zajlottak, hogy január 1-től kezdve minden szerdán 15 héten keresztül koncert van. És kivéve a nagy hét, minden egyes szerdán műsor van, és többnyire ők maguk szerepeltek is. De nem csak ők maguk, de többnyire ők maguk pódiumon voltak, vagy vezényeltek, vagy muzsikáltak. Ugye Christian Bach az zongorázott, az Abel pedig Villadegamba művész volt. Tehát ez a koncertsorozat, ez egy ilyen típusú, de mellette hát láthatjuk, hogy a konkurencia úgy nőtt a földből, hogy hát tulajdonképpen le is tarolták őket egy idő után, és hát a Salomon-féle koncertek is ilyennek voltak, tehát a Haydn szimfóniák is ilyen bérletes koncertsorozatra mentek, hát akkor a Haydn szimfóniákra lehetett befizetni. Tehát ez akkor gyökeresedett meg, igen.
Kedves közönségünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Balog Iván, a Szegedi Tudományi Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi adjunktusa tartja meg Bibó István a politikai hisztériákról című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!